Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, jól ismert vízkereszti igét, melyet feljegyezve találunk Máté evangéliumában, a második fejezetben, az első verstől kezdődően a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az ige szakasz szereplői jól ismertek mindannyiunk előtt. Már a legkisebbek is el tudják mondani, vagy el tudják játszani a napkeleti bölcsek, vagyis ahogy köznyelven szoktuk mondani, a három királyok történetét. Azt, hogy hogyan indultak el messzi vidékről, egy egészen ismeretlen világból, egy csillagot követve, hogyan jutottak el Heródes király elé, és aztán végül hogyan találtak rá arra a bizonyos gyermekre, akire annyira áhítoztak. Jól ismert szereplők, sok-sok szereplő van ebben a történetben, de mégis tudjuk jól, hogy az igazi szereplője ennek a történetnek is nem más, mint a mindenható Isten. Valójában azt látjuk, hogy mindaz, amit Isten eltervezett, és amiről a próféták szóltak régmúlt időben, az íme elkezdődött, elkezdődik az az időszak, amit Isten már előre megígért övéinek. Van egy jól ismert legenda, miszerint, miután Isten beharangozza az angyali kórusa, az angyali bizottsága előtt az ő tervét, akkor többen felsziszennek, mert miután megtudják, hogy ez az ő terve, a megváltó elküldése, annak a szolgálata, annak a halála hogyan is fog történni, akkor innen is, onnan is megszólalnak a suttogó hangok, hogy Uram, hát nem szeretnéd megváltoztatni a tervedet? Hát milyen élete lesz a fiadnak a földön? Hogyan mered rábízni azokra az emberekre, akik aztán bántani fogják, megölik őt? És Isten határozottan mondja, nem rámerem bízni az én egyszülött fiamat, hiszen majd az én dicsőségem fog meglátszani mindenen keresztül, amit ő majd véghez visz. Igen, ennek a történetnek is, mint sok más történetnek a Bibliában, a cselekvője, az igazi szereplője, maga a mindenható Isten. Az első fél mondatban azt olvassuk, hogy amikor Jézus megszületett. Amikor Jézus megszületett, akkor sok különös dolog történt a világban, az akkor ismert világban. Először is az ő ígérete, az, hogy valóban jönni fog a Messiás, ez az ígéret beragyogta sokak szívét. Gondoljuk csak végig, hogy kortörténetből mi mindent ismerünk már. Tudtuk jól, hogy a zsidó nép óhajtja és várja végre az igazi világosság, a Messiás megszületését. Mindenkiben más és más gondolat vetődött fel, amikor ez eszébe jutott. De a legtöbbeknek talán az, hogy végre rendet rak azon a kis vidéken, abban a kis provinciában, ahol ők a mindennapjaikat élik. Nem lesz végre idegen uralom, végre a kultusz helyreáll, mindenki imádhatja az egy és fent Istent, megoldódik a kenyérkérdés, és végre lesz egy igazi királyuk. A sötét szívekbe tehát felragyogott a világosság, a reménység, a lehetőség fénye. Másokban egészen más gondolatok támadtak, ahogy olvassuk, hogy Heródes hogyan reagál erre a hírre. Ő a hatalmát kezdte el félteni egy olyan királytól, akiről nem sok tudomása volt. Mindenki különböző módon reagál arra a hírre, hogy Krisztus megszületett ebbe a világba. De mindenképpen meg kell látnunk, hogy azáltal, hogy ő elérkezett ebbe a világba, amelyben mi is élünk, ezáltal egy egészen másfajta életutat ragyogtatott fel mindannyiunk számára. Mert ő azért jött ebbe a világba, hogy az bűnös ember megmeneküljön végérvényesen, hogy a reménytelen ember újra reménykedni tudjon, és újból hittel élhessen. Az elveszett, a tőle messzire került ember pedig ismét az övé legyen, mert fontosak vagyunk egyen-egyenként ennek a mindenható Istennek. A bölcsek érkezése is lehet egy ilyen szimbolikus jelentés, hiszen a bölcsek az akkori ismert világnak egy olyan részéről jöttek, amiről nem sokat tudtak, és amiről mai napig mi sem sokat tudunk. Nem bízza ránk a Szentíró, hogy kik is voltak ezek a bölcsek, hogy gazdagok voltak-e, vagy szegények, vagy tudósok, vagy arabok voltak-e, vagy hányan voltak egyáltalán. Ugye a három királyok az is csak az alapján került a mi emlékezetünkbe elénk, hogy aranyat, tömjént és mirhát hoztak egyen-egyenként valamit, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt. Inkább arra enged következtetni az ige, hogy Isten szeretné, hogyha az egész világon élő emberiség, minden nép hozzátartozna, bekerülne az ő vonzás körébe. Ez a messziről érkezett bölcsek jelentheti azt is, hogy egy egészen másféle hitvilágból érkeztek, és Isten, mivel nem személyválogató Isten, szeretné, hogyha ezek a más hitvilágból érkezők is ugyanúgy rácsodálkoznának az ő megváltói, teremtő munkájára. Isten tehát mindenkit szeretne látni az égi gyermek körül. Nem nyugszik bele abba, hogy egy ember is, egy híve is messzire kerüljön tőle. Nincs távolság, sem magasság, sem mélység, ahogy olvassuk egyik jól ismert levélben, ami elválaszthatna bennünket a Krisztus szeretetétől. Ezek a bölcsek tehát kitartó hitüknek köszönhetően végül rátaláltak erre a gyermekre. És miután megértették az Isten vezető szándékát, ezután rácsodálkozhattak bátran az Isten nagyságára. Nem az döbbentette meg őket, hogy micsoda szegényes körülmények közé vezette őket ez az égi jel. Nem a rongyos embereken, az elhanyagolt körülményeken kezdtek el fintorogni, hanem lerakják ajándékaikat a gyermek elé. A hit az egy ilyen drága ajándék mindannyiunk számára. Kérdés az, hogy tudjuk-e, meg tudjuk-e becsülni azt, akitől ezt az óriási kincset, ezt a hitet kapjuk. Tudunk-e ez elé, az égi gyermek elé, Krisztus Urunk elé úgy jönni, mint akiknek semmiük nincs, de mégis, mint akikéi minden. Tudunk-e előtte úgy kitárulkozni és mindenünket odaadni, legfőképpen a bűneinket, ahogy ezek a bölcsek tették ott régen Betlehemben. Mert ha tudjuk így látni ezt az egész történetet, ha tudjuk így szemlélni Istennek ezt a nagyszerű művét, akkor értjük meg, hogy a bölcsek hogyan és miként változtak meg. Mert a történetünknek, a felolvasott történetünknek az utolsó mondatát így zárja a Szentíró, hogy más úton tértek vissza hazájukba. Jó lehet azért, mert álomban megintettek. De ez a más út jelentheti azt is, hogy egészen kicserélődtek ettől az élménytől. Nem csak azért, mert bebizonyosodott számukra, hogy jól számolgatták a csillagok állását, hanem azért, mert olyan élményben lehetett részük, amit addig nem éltek át. És ezt az élményt csak is annak köszönhették, hogy befogadták a szívükbe azt, ami rájuk bizatott, ami számukra is drága üzenetként maradt, hogy nem más találtak ott, mint az Isten fiát, Krisztust. Karácsony után vagyunk, még talán sok helyen megvan a karácsonyfa. Mindig sajnálom, hogy ilyenkor a templomban utána már kiviszik, és az enyészeté lesz. De úgy hiszem, hogy ez az ünnepi hangulat, ami bennünk van, amit az egész karácsony jelentett, akkor éri el az igazi lényegét és a küldetését, hogyha ez a karácsonyi ünnepi hangulat, ezek a gondolatok velünk jönnek a mindennapjainkban. A szürke gondokkal, küzdelmekkel, olykor-olykor örömökkel is teli hétköznapokba. Ezt jelenti számomra az, hogy más úton térnek haza azok, akik valóban találkoznak a betlehemi gyermekkel, életünk urával, Jézus Krisztussal. És azt kívánom magamnak is, és nektek is, testvéreim, hogy ezt a boldog megtapasztalást, ezt tudjuk valóban a hétköznapokban kamatoztatni, hogy ragyoghasson a mi életünkben a világ világossága, Jézus Krisztus. És ezáltal mi is lehessünk Jézusnak cselekvő, hívő, mindent megtenni akaró gyermekei. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked a drága igéket, köszönjük neked, hogy te nem szűnsz meg bennünket újra meg újra döntés elé állítani. Urunk Istenünk, bevalljuk neked, hogy sokszor képesek vagyunk elfeledkezni arról a nagy ajándékról, amelyet Jézus Krisztus Urunkban kaptunk. Köszönjük neked, hogy ő vállalta a küldetést, vállalta a szolgálatot, vállalta az emberi utat születéstől meghalásig, hogy nekünk reménységünk, örök életünk lehessen mindazon keresztül, amit elénk élt. Add meg nekünk, Urunk, annak a lehetőségét, hogy valóban ez a világosság, a krisztusi fény ragyogja be a mindennapjainkat. Add, hogy tudjunk erre a világosságra nézni akkor, amikor sötét gondolatok, vagy éppen sötét tettek körül járunk. Add, hogy soha ne feledjük el, hogy mi mindennel tartozunk neked a te jóságodért, a te szeretetedért. És kérünk téged, hogy a te fényed ragyogja be az előttünk álló új esztendőt is, és hadd tudjunk valóban méltó, szerető gyermekeid lenni és maradni. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor hozzád fordulunk, amikor téged keresünk, amikor hozzád fohászkodunk. Amen.